Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Harctér, a Mandiner heti geopolitikai magazin műsora, állandó vendégekkel, Robert C. Castellel, Bendarzsevszki Antonnal, illetve a házigazdával, Póca Istvánnal. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket, sajnos újra online.
Sziasztok!
Sziasztok!
Reméljük, hogy ez a műsornak a tartalmára meg a rovására nem fog menni az online jelenlét. Elég sok hírünk, elég sok elemezni valónk van a mai napra. Kezdjük talán az elsővel, a leginkább sokkolóval, ez egy tegnapi hír, a beszélgetésünket csütörtökön délelőtt rögzítjük, úgyhogy az eddigi információk alapján tudunk elemezni meg beszélgetni, de ugye az alaphírünk az az, hogy megtámadták, merényletet követtek el Robert Fico szlovák kormányfő ellen, meglőtték, több lövést is leadtak. Egyrészt szeretném, hogyha elemeznénk magánkat a merényletet, és Robert itt majd hozzád fordulnék, másrészt meg picit a háttered, mert azért sok kérdés van, de kezdjük akkor magával a merénylettel, ugye. Talán a nézőink, hallgatóink is látták azokat a videókat, hogy egy-két videó van, amin ugye lehet látni magát az elkövetés, meg utána az elkövetés követő néhány percet. Én tök laikus vagyok, úgyhogy kérdeznék Robert, hogy jól láttam, hogy nem egy összeszedett profi csapatként reagált, megviselkedett a testőrség, mert nekem az volt a furcsa, hogy tudtak összem öt lövést adtak le, hogy tudtak ennyi lövést leadni, meg utána, mint hogyha ők maguk is meglepődtek volna a testőrök, hogy na hát itt valami történt. Te hogy láttad ezeket a képsorokat?
Az utóbbi napokban többször megkerestek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, mert ez mondjuk, hogy a civil szakmámba vág a dolog. És csak azt tudom mondani, hogy itt látjuk, hogy volt egy nagyon súlyos hírszerzési mulasztás, és ez az alapja mindennek. Tehát a személyvédelem nem, vagy a személyiségek védelme nem ott, a VIP protection, ahogy angolul hívják, nem ott kezdődik, hogy előveszem a maruk lőfegyvert, hanem a hírszerzési fokozattal kezdődik, és ha jól dolgoztunk, akkor soha nem történik semmi. Soha nem történik semmi, és a testőrök soha nem jutnak olyan helyzetbe, hogy konfrontálódniuk kell valakivel. Tehát ez a jó munkának a mércéje, és olyan egy jó személyvédelem az olyan, mint egy jó házasság. Nincsenek benne nagy drámák, nagy veszekedések, nagy összeborulások, kibékülések. Nem, minden
jó, de bocsánat, meg is kell, hogy állítsalak méghozzá azért, mert azt mondta, hogy a hírszerzés az első lépés. Igen, mit tud tenni a hírszerzés egy jelen információink szerint magányos farkassal, aki hát valószínűleg nem teljesen szállos, hogy fogalmazzak finoman, de bekattan, és úgy dönt, hogy az egyébként normálisan, tehát hivatalosan is és jogszerűen magánál tartott, mert ugye azt hiszem, hogy valamilyen őr volt ő, fegyverét nem védelemre használja, meg nem területőrzésre használja, hanem elmegy és megöli a miniszterelnököt.
Én úgy gondolom, hogy rengeteg dolgot lehet tenni még ebben a helyzetben is. Tehát mindig azt szoktam mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy itt gyakorlatilag két módja van hírszerzésileg megelőzni ezeket a dolgokat. Az egyik specifikusan azokat a megpróbálni beazonosítani, azokat a személy is, azokat az egyéneket, akik fenyegetést jelenthetnek a miniszterelnökre nézve, különböző megnyilatkozásaik, hírszerzési információk alapján. Tehát az első szint az, hogy kijelenti társaságban, ez lehet online, vagy lehet a fizikai térben is, hogy esetleg hogy erőszakos cselekményt hajtana végre. A másik lépés már az, mikor látjuk, hogy fegyvert szerez, eszközöket szerez, gyakorol, stb. Tehát ezek különböző szintjei a hírszerzési riasztásnak, és akkor nagyon specifikusan ráállunk erre az illetőre, esetleg tartunk, berántjuk egy beszélgetésre, tartunk egy ilyen megelőző beszélgetést vele, mondjuk úgy figyelmeztető beszélgetést, azt mondjuk neki, tudjuk, mit csinálsz, figyeljük, hogy mit teszel, és gondold át a dolgaidat, tehát ez mikor vannak specifikus gyanúsítottak. És mikor nincsenek specifikus gyanúsítottak, akkor is ott van az általános lefedés. Mikor azt mondjuk magunknak, hogy oké, van körülbelül az ország lakosságának az 50%-a nem ért egyet a miniszterelnökkel, ezeken belül van egy sokkal kisebb halmaz azok, akik különböző radikális mondjuk ilyen közösségi médiában tette kijelentéseket, ezen belül van egy még kisebb halmaz, akiknek hozzáférése van fegyverhez, esetleg van egy ilyen biztonsági múltja is, és akkor jól le lehet szűkíteni a kört, és akkor ki lehet képezni egy profilt arra, hogy nézhet ki egy potenciális merénylő. És ez általában nem egy 90 éves nagymama vagy egy 8 éves kislány, hanem meg tudjuk rajzolni ennek a profilját. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egy 71 éves férfi ennek a profilnak a peremére szorulna, mondjuk úgy. Tehát általában nem egy 71 éves férfi gyanúsítunk ezekkel a dolgokkal, de meg lehet rajzolni ezt a profilt, és akkor ez szerint lehet ez képezi majd az alapját az operatív tervezésnek. És az operatív tervezés szintjén is látunk igen sok hibát. Az operatív terv, vagy más ne említsek, tehát már maga az, hogy nem volt a helyszínen egy mentőautó, vagy egy álcázott, vagy egy normális mentőautó, egy szokványos mentőautó, nem volt a helyszínen egy orvosi személyzet, ezt láttuk, hogy nem. Tehát ez egy tény, ezt nem lehet vitatni. Láttuk, hogy betuszkolják az autóba, különböző gumiemberkedő posztba tekerték a sebesültet, és úgy nyomták be az autóba, tehát nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon-nagyon nem professzionális eljárás, és azt tudjuk legalább a 60-as évek Franciaországa óta, hogy a bevált gyakorlat az, hogy kell legyen a helyszínen egy mentőautó. Ha nem is mentőautó, akkor legalábbis a személyiség autójában van egy elsősegélynyújtó felszerelés, van vér, van plazma, amit lehet adni ott a helyszínen, a testőrök ki kell legyenek képezve elsősegélynyújtásra, és ezek mind a tervezésnek a szintjén történnek. Az is a tervezés szintjén történik, hogy megbeszélik a koreográfiát. Tehát a személyvédelem olyan, mint egy balett. És minden helyzetre van egy kialakult gyakorlat, hogy hogyan állnak a testőrök, hogyan alkotnak egy ilyen boxot, egy ilyen élő gyűrűt a személyiség körül, ezt se láttuk itt, és a különböző helyzetekre megvannak a különböző előre előírt válaszok. És mikor a személyiség oda akar lépni a tömeghez, hogy valakivel kezet fogjon, akkor erre is van egy protokoll, hogy hogyan zárják körül a testőrök, és mit tesznek. Tehát ez mind a tervezésnek a szintjét. És ami pedig a végrehajtás szintjét illeti, látjuk azt, hogy a testőrök nem voltak a helyzet magaslatán. Tehát, ahogy István, te is említetted, hogy 5 lövést adott le, anélkül, hogy a testőrök reagáltak volna, nekik is van fegyverük. Tehát az első lövés az lehet a merénylői. A második mindenképpen a testőröké kell legyen. Tehát ilyen szinten nem működtek jól a dolgok, nem láttuk azt, hogy ez az élő fal körülvette volna a személyiséget, se a kezdeti stádiumban, amikor odalépett a tömeghez, és se a lövések eldördülése után. Tehát akkor is, mikor már eldördültek ezek a lövések, akkor a testőrök egy része a testével kell megvédje. Ezt hívják őket testőröknek, a testükkel kell védjék a személyiséget, egy gyűrűt képezzenek körülötte, további támadások ellen megvédve, és akkor evakuálják. Tehát nekem ez se tűnt túlságosan. Tehát az egyén szint, az egyéni testőr szintjén sem működtek itt jól a dolgok. Látjuk azt megdöbbenést, a meglepetést, a tétovázást, hogy volt egy testőr, amelyik az autónak először a menet szerinti bal oldalára ment, aztán átment a jobb oldalára. Itt nincs idő ezekre a dolgokra. Ez egy jól kidolgozott, koreografált balett kell legyen, mert pontosan mindenki tudja, hogy mit kell tennie, és itt láttuk, hogy senki nem azt tette, amit tennie kellett volna, és a végén a rendőröknek kellett a tömegben leteperniük ezt a merénylőt. Abba se vagyok biztos, hogy a tömegben voltak ilyen álcázott biztonsági emberek, akiknek lett volna a feladat, hogy beazonosítsák, ez meg a taktikai hírszerzés. Tehát megnézem, hogy kinél van egy táska mondjuk, vagy kinél van egy ilyen gyanús kidudorodás a kabátja, vagy az inge alatt, ami egy fegyvert rejthet. Tehát erre való a taktikai hírszerzés a terepen, és valószínűleg ez sem működött. Tehát ez amit el tudok így mondani a szakmai részéről a dolognak, és nem állít ki egy túl hízelgő bizonyítványt a szlovák biztonsági szervekről.
Elég sok információ kering az elkövetőről. Gondolom a következő napokban még ezeknek egy részét vagy megerősítik, vagy cáfolják, de amit én eddig láttam, eddig olvastam, az nagyjából az, hogy az úriember, 71 éves úriember egyszerre volt egy békepárti, volt már békepárti aktivista, volt azt hiszem neonáci szervezetekkel kapcsolatban, és a legújabb, most egyik legfrissebb információ pedig az, hogy a orosz szálai is lehetnek a történetnek, mert hogy orosz szimpatizáns és orosz szimpatizáns csoportokkal, orosz szélsőséges csoportokkal is összefüggésbe hozták. Anton, mit lehet erről tudni?
Hát ugye először is nagyon sok, valóban, ahogy mondtad, nagyon sok hír kering, és ki az éppen aktuális beállítottsága és érdeklődésének megfelelően fogja interpretálni az eseményeket. Itt biztosan a harctér közönsége is egy része majd váltig fogja állítani, hogy ez egy baloldali, liberális költő volt, aki a Ficónak a politikájával szemben próbálta nem tetszését kiváltani. A másik oldal pedig azt fogja mondani, hogy ez valóban egy orosz barát, csoportokhoz kapcsolódó, paramilitáris csoportokhoz kapcsolódó szimpatizáns volt, aki...
Bocsánat, lehet egyszerre mindkettő?
Hát úgy lehet egyszerűen mindkettő, hogy valószínűleg egy őrültről beszélünk, aki igazából olyan politikai aktivizmust fejtett ki, hogy valóban lehet, hogy szimpatizált ezekkel és azokkal is, ami éppen az ő világképének megfelelt, de hát a lényeg az, hogy ez egy őrült ember volt, aki így próbálta a nem tetszését Ficóval szemben, vagy a vélt valós nem tetszését Ficóval szemben kifejezni. Valóban ugye találtak szálakat az ő ilyen baloldali elhivatottságára is, de találtak szálakat arra, hogy ő az úgynevezett Slovenski Branchi nevű ilyen félkatonai szervezetnek volt a tagja, itt ugye konkrét fényképek bizonyítják, hogy tag volt és részt vett a szervezet gyűléseiben. Ugye arról azt kell tudni a csoportról, hogy ilyen félkatonai csoportosulás, szélső jobboldali csoportosulás, amelynek egyes tagjai 2014 után oroszok oldalán mentek harcolni a Donbasszi régióba, Kelet-Ukrajnába, orosz ilyen különleges egységektől kaptak kiképzést, és alapvetően ezeket a szláv testvérnép ideákat fogadták el magukénak, és erősen NATO ellenesek és EU-szkeptikusok voltak ez a csoport, amely egyébként 2022-ben feloszlott. De az, hogy valóban ez az ember mit hitt, és hogyan, vagy miért, és hogyan akarta megbosszulni Robert Ficón a valós vagy vél sérelmeit, ez megint egy másik kérdés. Lehet, hogy teljesen független attól, hogy ennek a csoportnak volt valaha a tagja. Ez, mondom, itt a hangsúly az őrülten van, hogy ez egy őrült ember. Önmagában az esemény, független attól, hogy őrült követte el, vagy baloldali vagy aktivista, vagy szélső jobboldali aktivista, függetlenül ettől az esemény amiatt érdekes, mert Európában azért nem gyakoriak a politikai merényletek, sem a politikai gyilkosságok. Hát reméljük, hogy Robert Fico felépül ebből a merényletből, és jó lesz. De hát utoljára Európa területén, vagy legalábbis az Európai Unió területén, ugye 2003-ban volt, ha jól emlékszem, hasonló merénylet egy aktív politikussal szemben, vagy döntéshozóval szemben, svéd külügyminisztert gyilkolták meg. Aztán voltak gyilkosságok, mondjuk nem aktív, tehát nem kormányban lévő politikusokkal szemben. 2016-ban egy holland politikus töltek meg, egy szélső jobboldali politikus töltek meg, de 2016-ban egy brit munkáspárti politikust ölt meg egy jobboldali aktivista. Tehát még csak egy ilyen mintázatot sem lehet felállítani, hogy nem tudom, a szélső jobboldalon sokkal gyakoribb ez a fajta politikai leszámolás, vagy a szélső baloldalon sokkal gyakoribb. Tehát ilyen mintákat láttunk minden oldalról. Például az említett holland politikust egy ilyen állatjogok mellett szimpatizáló baloldali aktivista ölte meg. Tehát ilyen mintákat lehet találni, de nem gyakori. Tehát, és a Fico elleni merénylet azt mutatja, amiről egyébként az elmúlt időszakban rendszeresen beszélünk itt a harcér adásaiban, hogy ez egy nagyon turbulens időszaka a világnak, egy veszélyes turbulens időszaka, és ha ez a kapu is megnyílik, hogy a politikai frusztrációinkat, a társadalmi polarizációt ilyen formában próbálják az emberek kifejezni, veszélyes időket élünk, akkor ez különösen destabilizáló az Európai Unióra nézve, az európai politikára nézve. Reméljük, hogy ezt a kaput nem nyitjuk meg, és ez csak egy kivételes eset marad.
Egy kérdés még ehhez, de ez már mindkettőtökhöz, hogy azt kizárhatjuk, hogy ez egy orosz felbújtásra elkövetett orosz merénylet volt, mert ugye volt, akik már ezt feszegették, de azért ezt Anton a szavaidból kihámozva arra következtek, hogy azért ez egy erős túlzás. És nem logikus.
Én inkább, őszintén szóval, inkább a média felelősségét látom ebben az esetben, de persze lehet, hogy nem tudom, egy hét múlva többet tudunk, és sokkal több bizonyíték lesz az egyik vagy a másik verzió mellett. Azért Robert Ficót az elmúlt években erősen demonizálták a szlovák és a nemzetközi politikában. Annak
sőt,
ellenére,
sőt,
hogy
barátsággal vádolták kifejezetten.
Így van, hát igen, ugye az európai értékek lerombolásával vádolták, ilyen anti-európaisággal, nem tudom, sok mindenre vádolták Robert Ficót. Azért ezt ugye tudni kell róla, hogy alapvetően ők egy baloldali politikusról van szó, aki a kommunista pártnak volt a tagja. A felesége, ha jól emlékszem, az utolsó csehszlovák főügyész, kommunista főügyésznek a lánya. Tehát nem, hogy mondjam, nem egyáltalán nem nevezhető mondjuk jobboldali politikusnak. Mégis ugye azt a képet alakították ki róla, hogy ez egy szélső jobboldali politikus, aki ilyen szélső jobboldali nézeteket val, miközben ez így önmagában nem igaz. Ugye az orosz barátság sem igaz Robert Fico esetében, az ukrán ellenesség sem bizonyult igaznak, hiszen a megválasztása óta eltelt, hát valamivel több mint fél évben, ugye ő és kormányának tagjai rendszeresen találkoztak ukrán politikusokkal, és ugye olyan dílek, alkukat kötöttek, amelyekre sokan nem számítottak. Tehát ilyen szempontból, hogy abszolút beleillik a képbe az, hogy az egyik oldal vádolhatja ezzel, a másikkal, mert lehet, hogy azt lehet mondani, hogy a baloldal, tehát aki baloldalisággal vádolja, vagy hogy mondjam, aki az elkövetőre azt mondja, hogy baloldali aktivista, az megtalálhatja az indítékot abban, hogy ugye elhitte, amit a médiában látott Robert Ficóval szemben, hogy ez egy ilyen démon, aki Szlovákiát, nem is tudom, kiuttatta az Európai Unióból, és majd Oroszország felé orientálja, de ugye a másik oldalon is el lehet mondani, hogy aki, ha mondjuk ő egy szélső jobboldali aktivista lett volna, akkor ott is lehet találni indítékot, hogy Ficónak voltak bizonyos ígéretei a választási kampányban, ezzel szemben azért nem, és ugye a média is ezeket felerősítette, ezzel szemben pedig nem ezt a politikát látták érvényesülni, mert hát barátkozott Ukrajnával, és ugye nem fejezte ki a kampányban is látott mondjuk Európa ellenességet, vagy legalábbis amit a számlájára írtak. Tehát éppen ezért helyén való bármelyik verzió, de ezért mondom, hogy inkább egy őrültről beszélünk, mint egy baloldali vagy jobboldali aktivistában.
Kedves nézőknek, hallgatóknak szeretném jelezni, hogy tegnap folytattam egy izgalmas beszélgetést a Stratéga című műsornak a külön kiadásába Pomihál Krisztiánnal, akivel egy elég részletes képet festettünk fel arról, hogy mit képvisel Robert Ficó, akit érdekel Robert Ficónak a politikai személyisége, meg az általa képviseltek, akkor az vissza tudja nézni a Mandinának a YouTube csatornáján ezt a beszélgetést. Na de lassan egy másik témára is célszerű lenne ugranunk, de előtte még hadd kérdezzem meg, Anton itt már elejtett egy gondolatot azzal a kapcsolatban, hogy reméli, hogy nem hoz be egy olyan szálat Európába, meg az európai politizálásba, hogy itt erőszakosabb irányba hajtja a politizálást. Robert, hozzád fordulnék, ilyenkor van kockázata annak, hogy más országban is felbátorodnak a politikával, vagy politikusokkal elégedetlenek, és azt mondják, hogy na, akkor itt az idő, itt a példa, itt a jó példa idézőjelben, és akkor lehet cselekedni, és kell is cselekedni?
Ha egy kriminológust kérdeznénk meg erről, akkor azt mondaná, hogy van egy olyan jelenség, hogy copycat. Ez az angol kifejezés erre, amikor látjuk, hogy valaki elkövet egy merényletet, vagy egy bűncselekményt, ami hatalmas hírnevet hoz neki, mondjuk úgy, még ha negatív hírnevet is, akkor sokan, akik ilyen hírnevet hajhásznak, vagy ez az a mozgatórugó, ami az egyéniségüknek az alapját képezi, akkor rá tudnak erre cuppanni, és akkor ők is elkövetik ezeket a dolgokat, és minden merényletnél ilyenkor a biztonsági szervek kiadnak egy figyelmeztetést, hogy vigyázzunk valamilyen hasonló, mert számíthatunk arra, hogy el fognak követni hasonló merényleteket is. Tehát ez a kriminológiai magyarázat. Én azt hiszem, hogy van itt egy sokkal tágabb magyarázat ezekre a dolgokra, amit úgy hívnak, hogy a Zeitgeist. Van egy korszellem. És egy kicsit itt a Nietzsche-i idézetet juttatja eszembe, hogy mikor szörnyetegekkel harcolunk, nagyon kell vigyáznunk, hogy ne váljunk szörnyetegekké, és mikor belenézünk a szakadékba, akkor a szakadék visszanéz ránk. És én azt hiszem, hogy Európa belenézett ebbe a szakadékba. Tehát ebben az orosz-ukrán háborúval gyakorlatilag Európa ott áll a szakadék peremén, és bámul a szakadékba, és az az elképzelés, hogy ez a szakadék nem fog visszanézni ránk, és nem fog a vesénkbe bámulni, ez egy kicsit naív elképzelés volt. És én azt hiszem, hogy ezek a háborús szelek, amik Európában járnak már évek óta, ezek óhatatlanul átalakítják a kontinensnek a politikai kultúráját is, és ott, ahol állandóan erőszakról beszélünk, ott ne legyünk meglepve, hogyha az egyes szélsőségesek vagy őrültek, hogy Anton nevezi őket, és teljesen mellékes, hogy milyen, hogy ez jobb oldal vagy bal oldal, ezek teljesen mellékes dolgok, de cselekednek. Tehát kedvet kapnak ahhoz, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz, mondjuk úgy. Tehát ez egy dolog, amit el kell mondani. A másik dolog az, hogy igen, visszatetszőnek tartom azt, hogy ha a fősodró médiát nézzük, akkor csak egyfajta terrorista létezik, vagy egyfajta merénylő létezik, ez a szélső jobb. Tehát soha nem fogjuk azt olvasni a New York Times-ban, mondjuk, vagy a többi ilyen idézőjelbetett mértékadó médiaorgánumokban, hogy egy szélsőbalos aktivista elkövetett valamilyen merényletet. Tehát soha nem fogjuk látni. Annak ellenére, hogy például, ha csak az antiszemita gyűlölet bűncselekményeket nézzük az Egyesült Államokban, akkor a döntő többségüket feketék hajtják végre, afroamerikaiak hajtják végre a Amerika nagyvárosaiban, tehát olyan helyen és olyan demográfiák hajtják ezeket végre, ami hagyományosan nem az amerikai jobboldalnak a szavazója, és ennek ellenére hosszú évek óta folyik ez a diskurzus, hogy a legnagyobb fenyegetés az a szélsőbalos terrorizmus az Egyesült Államokban, például szélsőjobbos terrorizmus, annak ellenére, hogy látjuk, hogy a szélsőbal gyújtotta fel az Egyesült Államok utcáit. Tehát van itt egy torzítás a diskurzusnak ebben a témában, és én azt hiszem, hogy a szélsőségesség egyformán jellemzi mind a két politikai oldalt. És amit a legszörnyűbbnek tartok, az, hogy a kontextus. Hogy Hitler megírta a Mein Kampfot, most megírjuk a Mein Kontext. Mi ahelyett, hogy elítélnénk alapvető vagy a hagyományos morális értékek alapján, elvek alapján elítélnénk azt, hogy történt itt egy politikai gyilkossági kísérlet. És ezt el kell ítélni, teljesen mellékes, hogy mi a hátter, hogy ki ez a politikus. Tehát kéne egy abszolút állásfoglalást tenni, és akkor ilyenkor jönnek a kontextus emberek, meg kontextusba helyezni. Igen, de. Tehát abban kezdik, hogy van itt egy populista politikus, vagy mindegy, hogy jó populista vagy bal populista, egy populista politikus, és ezért bizonyos szinten meg lehet érteni. Tehát, hogyha Isten ments, ez Greta Thunberg lett volna az áldozat, akkor nem úgy vezették volna be, hogy van itt egy félkegyelmű klímaaktivista, meg társadalmi aktivista, akit megöltek, hanem azt mondták volna, hogy szegény kislány. Igaz? Én ezt szörnyűnek tartom, ezt a kontextust. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki faltól falig kiálljon, és a média is faltól falig kiálljon ezek ellen az erőszakos cselekedetek ellen.
Bízunk benne, hogy nem akarja senki követni a példáját, és hát nyilván, amit mondtál, Robert, nyilván a harctér csapata is elítéli a merényletet. És menjünk is szerintem tovább egy következő kérdésre, de földrajzilag nem túlságosan távol, egészen Csehországig, méghozzá egy érdekes, izgalmas és egyébként váratlan hírt hoznék, ez pedig az, hogy részleges kapitulációt ajánl a cseh elnök Ukrajnának, mert szerinte ez a háború nem nyerhető meg. És arról kezdett beszélni Petr Pavel cseh elnök, hogy el kell kezdeni tárgyalni, akár, ha jól láttam, területeknek a feladása árán is, mert hogy ez egy olyan helyzet, amiben nem lehet igazából tovább lépni. Azt is mondta, hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, Ukrajnában nem harcolhatunk Ukrajnáért, mert ez azonnal közvetlen konfliktus jelentene a NATO és Oroszország között, és Európában senki sem akar ilyen összecsapást. És az egy külön kérdés, hogy vessük össze majd a franciának a napokban tett nyilatkozatával, hogy eljöhet egy olyan pont Ukrajnában, amikor az oroszok átlépnek egy olyan vonalat, hogy be kell avatkozni Ukrajnába, de ezt most tegyük egy következő lépésre. Mit üzen nektek a cseh elnöknek a nyilatkozata? Azért eddig ilyen hangot senki nem ütött meg Európában, ennyire nyilvánvalót, nem? Anton?
Kezdem én. Hát elmondom most is, amit neked személyesen mondtam, hogy kicsit fel túldimenzionáljuk ezt a nyilatkozatot. Némileg párhuzamban a Fico esette, hogy ki a maga álláspontjának megfelelően, vagy a maga nézeteinek megfelelően az egyik vagy a másik hírt erősíti fel. Most felerősítjük éppen Pavelnek ezt a nyilatkozatát, miközben, ugye, hogyha máskor egy politikus azt mondja, hogy nem tudom, meg sem állnak az ukrán erők a Krím félszigetig, vagy évvégéig elfoglalják, hogy ilyen nyilatkozatok is voltak, évvégéig visszafoglalják a Krím félszigetet, vagy nem tudom, megsemmisítik az orosz erőket, stb. Stb. Tehát azért ilyen nyilatkozatok is vannak. Tehát ezeket mondjuk kevésbé hisszük el, vagy kevésbé vesszük elő, attól függ, hogy ki miben hisz.
Kevésbé reális.
Hát ahogy a jelenleg azt gondolom, hogy az ukrán kapituláció sem, vagy legalábbis jelenleg nem reális. Ugye a Pavelnak a nyilatkozatát egy kontextusban kell nézni, ahogy Robi az előbb is mondta, itt a kontextus a lényeg. Ugye Pavel a cseh elnök alapvetően egy hiának számít. Nem véletlen, hogy a csehek az elmúlt hónapokban ugye elébe álltak az úgynevezett cseh kezdeményezésnek, és amikor nem érkezett amerikai támogatás, akkor ők próbálták ugye a cseh kezdeményezés keretében megszervezni Ukrajna számára a lőszerellátást. Ugye ez folyamatban van. Elméletileg a következő hetekben kezd érkezni ennek a cseh kezdeményezésnek a keretében beszerzett lőszer, elsősorban tüzérségi gránátok Ukrajna számára. Itt egy mintegy 800 ezer lőszerről van szó, ugye egy milliót akartak valamivel, kevesebben sikerült összegyűjteni, de ez cseh kezdeményezés, a csehek álltak mögötte. És Pavelnak azért voltak korábban erős nyilatkozatai. Ez a nyilatkozat, hogyha kontextust nézzük, nem arról szól valójában, legalábbis az én olvasatomban, hogy Ukrajnának kapitulálnia kell, hanem arról szól, hogy a nyugatnak most kell megtenni mindent, nem szabad elfáradni, nem szabad felhagyni Ukrajna támogatásával, különben Ukrajna arra fog kényszerülni, hogy kapituláljon. Tehát ez kvázi egy nyomásgyakorlás, és egy nyomásgyakorlás és egy megnyugtatás is, amit a NATO-val kapcsolatban mondott, az is ugye ennek a kontextusnak a része, hogy a NATO nem engedheti meg magának, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, és ez 100%-ban igaz, ezt mondtam itt a harctér adásaiban is korábban, hogy a NATO nem fog csapatokat küldeni Ukrajnába, ennek nincs realitása, és Pavel ugye narratívája alapján, mivel a NATO nem tud csapatokat küldeni, amivel megváltoztathatná, vagy befolyásolhatná a helyzetet, azt küldjön, amit tud, vagyis katonai eszközöket, pénzt és lőszert. Tehát alapvetően ez egy nyomásgyakorlás, nem pedig egy feladásszerű, egy beismerése mondjuk egy közelgő vereségnek. Tehát szerintem itt a kontextus a lényeg, nem pedig az, amit sokan a nézeteiknek megfelelően belelátnak ebbe a nyilatkozatba.
Akkor vessük össze azért Macronnak a megnyilatkozásával, ha békét akarunk, azt meg kell védenünk, meg kell értetnünk az oroszokkal, hogy az érdekeinket és a biztonságunkat fenyegeti, akkor nem zárjuk ki a beavatkozás lehetőségét. És ugye arról is beszélt, lehet, hogy egy másik nyilatkozatában a franciának, vagy utalt rá, hogy eljöhet egy olyan pont, Ukrajnán belül, tehát nem Ukrajnán ki, hogy átlépik a Európai Uniónak a határát, vagy a NATO-nak a határát, amikor be kell avatkozni csapatokkal. Vessük össze ezt a két megközelítést. Robert, hogy látod a cseh elnöknek, meg Macronnak itt a megnyilatkozásait az elmúlt napokból?
Én úgy gondolom, hogy kétfajta bibliaolvasat van. Az egyik egy szó szerinti bibliaolvasat, amikor elolvassuk a textet és akkor a szöveget, és akkor szó szerint értelmezzük azt, amit olvastunk, és van egy ilyen allegorikus, egy ilyen szimbolikus olvasata is a Bibliának, vagy a szent szövegeknek. Ez amit Antontól hallottunk az előbb, az egy ilyen allegorikus, hogy nem arra gondolt, amit mondott, hanem valamilyen teljesen más dolgok vannak mögött, és ez is egy teljesen legitim olvasat. Tehát én nem mondom azt, hogy Antonnak az olvasata nem helyén való. Én általában, amikor azt írják valamire egy kefe, akkor nem tudom úgy kiolvasni, mint zongor. Nem beszélek franciául, úgyhogy franciában azt írják, hogy kefe is úgy olvassák ki, hogy zongora. Tehát én nem beszélek franciául, ami le van írva, az le van írva. Tehát ez az egyik dolog, én ebben az olvasatban hiszek. Különben a szélsőséges ellenfeleinkkel kapcsolatban is mindig azt szoktam mondani, hogy el kell hinni azt, amit mondanak. Tehát amit mondanak, az valószínűleg úgy is gondolják. És én fura módon úgy gondolom, hogy gyakorlatilag amit Pavel mondott, és amit Macron mondott, gyakorlatilag ugyanazt mondják. Ugyanaz mit mondanak tulajdonképpen, hogy Ukrajna ezt a háborút nem fogja megnyerni, ha nem érkezik valamilyen deus ex machina. Tehát Pavel ezt nem mondta ki, de azt mondta, hogy gyakorlatilag Ukrajnának nincs egy győzelem, nincs egy útja a győzelemhez. És Macron a maga módján, félig szintén ugyanazt mondta ki, hogy Ukrajnának nincs egy útja a győzelemhez, és ezért NATO-nak föl kell készülni arra, hogy bizonyos szinten be kell avatkoznia. És mindez teljesen összecsang avval, amit Mark Milley tábornok mondott az ukrán sikerek csúcsán. De Herson visszafoglalása után valami olyasmit mondott, hogy talán itt az ideje lenne leülni tárgyalni, mert itt érték el az ukránok a sikereik csúcsát, és itt lenne a legjobb tárgyalni. És én azt hiszem, hogy gyakorlatilag minden nyugati politikus már átlátja a helyzetet, hogy itt ebből ukrán győzelem nem lesz. És előbb-utóbb, hogyha meg akarjuk akadályozni Ukrajna összeomlását, ennek két módja van. Vagy beleavatkozunk katonailag, vagy leülünk tárgyalni. És én ilyen szempontból én nem látok egy különösebb ellentmondás a Macroni, a Pavelé és a Mark Milley féle nyilatkozatok között.
Anton, nem tudom, szeretnél reagálni esetleg? Avagy menjünk tovább.
Menjünk tovább. Különböző olvasatokat láttunk, hallottunk a Pavel nyilatkozataival kapcsolatban. Ugye általában azért a politikusok nyilatkozatát nem szó szerint szoktuk itt a harctér keretében is értelmezni, hanem a kontextust látjuk bele. Ugye Zelenszkinek is voltak ilyen nyilatkozatai, hogy mindjárt veszítenek, amennyiben ugye nem kapnak nyugati támogatást. Itt azt gondolom, hogy a kontextus nagyon fontos.
Megpróbáltam vitát szítani, de látom most ezúttal nem jött össze, és nem jártam sikerrel. De akkor hát, ha majd egy következő témával, nézzünk akkor véletlenszerűen egy következő témát, ám kevésbé véletlenszerűen. Putyin megérkezett Kínába, az orosz elnök a kínai elnökkel tárgyal, ráadásul rögtön egy kétnapos látogatást tesz, és közvetlenül azután az első útja Kínába vezet, és a kínai elnökhez vezet, hogy megválasztották, és ugye felesködött, és újra elfoglalta az elnöki pozíciót. Mit üzen ez nektek, mit üzen ez nekünk?
Kezdem akkor én. Hát Oroszország számára Kína egyértelműen a legfontosabb partneré vált az elmúlt 2-3 évben. Legalább 3 szempontból is, ugye nyugati szankció következtében az orosz energiahordozókat többek között Kínában értékesítik, tehát ilyen szempontból fontos gazdasági partner, ahonnan a bevétel érkezik, ez az egyik. A másik, ugye a szankció kikerülésében a kínai cégek, vállalatok segítenek Oroszországnak, és itt azért fontos elmondani, hogy ez nem valamiféle illegális dolog, ugye Kína nem szállt be az Oroszországgal szembeni szankciókba, tehát Kína számára ez mind üzleti lehetőség. A harmadik dolog pedig ugye a technológiai transfer, a nyugati cégek kivonulása és a szankciók miatti a technológiai hiányt, azt alapvetően kínai technológiával próbálják betölteni, és ugye itt vannak, ezen a téren vannak komoly együttműködések. Az orosz-kínai kereskedelmi forgalom sokat nőtt az elmúlt időszakban, elsősorban az energiahordozók terén, és Putyin az elmúlt több mint 20 évben, ugye az elnöksége alatti időszakban már 40-szer találkozott Xi Jinpingnel különböző ugye, fórumokon, tehát ez is mutatja messze többet, mint bármelyik másik európai döntéshozóval. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos Oroszország számára Kína. Ez nem mondható el egyébként visszafele Kína számára. Tehát Kína számára Oroszország nincs benne a legfontosabb partnerek között. Politikailag fontos, gazdaságilag kevésbé. A Kína számára, hogyha pusztán a számokat nézzük, a legfontosabb kereskedelmi partner az Európai Unió. Második legfontosabb kereskedelmi partner, bármilyen feszültségek, vámháborúk, kereskedelmi háborúk is vannak, a második legfontosabb kereskedelmi partner Kína számára az Egyesült Államok. Tehát miközben mondjuk Európával a kínai kereskedelmi forgalom 17-18%-a bonyolódik le, az Egyesült Államokkal pedig, hát itt is évtől függően, de 14-15%-a, Oroszországgal 2022-ben, amire utoljára rálátunk, az nagyjából 3% volt, tehát akkor még nem is volt benne a top 5 kereskedelmi partner között. És Kína számára éppen ezért nagyon fontos, hogy megpróbáljanak ugye egyensúlyba lenni, miközben megtartsák ezeket a nyugati kapcsolataikat, hiszen Kína számára a legfontosabb partnerek Európában és az Egyesült Államokban találhatóak, legalábbis a gazdaság terén. Ezeket a kapcsolatokat nem szabad feladniuk, nem szabad veszélybe hozni. Emellett próbálnak lavírozni, hogy Oroszországgal olyan kapcsolatokat építsenek, amitől még nem veszítik el a nyugati piacaikat. És egyébként nagyon jól csinálják ezt a fajta lavírozást, hiszen Kína számára egyébként a jelenlegi helyzet nagyon is kedvező, hiszen hozzájut a diszkontáron értékesített orosz energiahordozókhoz, a kínai vállalatok profitálnak az Oroszországgal szembeni szankciókból és azok kikerüléséből, és a Oroszország területén lévő űrt, amelyet ugye nyugati cégek kivonulása hagyott, azt ugye kínai cégek használják ki. Tehát Kína számára ez egy abszolút nyertes helyzet, Kína folytatni fogja ezt a politikát, de sokkal közelebb nem fog Oroszország mellé állni, nem fogja megtámogatni Oroszországot a háborúban, hiszen azt kockáztatja vele, hogy a gazdasága alapját kitevő kapcsolatait elveszítheti. Amire még esetleg érdemes figyelni, ugye itt a Putyin és Xi Jinping találkozó alapján, az lesz, hogy júniusban lesz egy békecsúcs Svájcban, ahol Kína, hogy mondjam, Kína nélkül nem kevésbé lesz olyan fontos ez a csúcs, ha Kína részt vesz rajta, akkor lehet igazán sikeres, hiszen Kínának valóban ráhatása lehet Oroszországra nézve, hogy mondjuk leüljenek tárgyalni, vagy arra kényszerítse Oroszországot, hogy leüljenek tárgyalni, hogy elinduljon a béke folyamat. Feltételezhetően Oroszország többek között a mostani találkozón megpróbálja meggyőzni Xi Jinpinget és Kínát, hogy ne álljon bele ebbe a nyugati kezdeményezésbe, ne vegyen részt a svájci békecsúcson, másrészt pedig segítse Oroszországot továbbra is a szankciók kikerülésében. Tehát ilyen jellegű alkuk lehetnek a háttérben. Oroszország számára egyébként a találkozó fontosságát mutatja, hogy az újonnan kinevezett teljes orosz tisztikar, minisztériumi kar kivonult. Tehát az összes miniszter kint van Putyin mellett a delegációban. Ez egy rendkívül nagy kormányzati delegáció, amely most Kínába érkezett két napra.
Úgy látom, Anton, hogy te nem osztod azokat az állításokat, meg megközelítéseket, hogy akkor itt a világrend átformálása mellett döntött Oroszország és Kína is, hogy a két elnök más következő találkozója világrend átformálásában az most erről szól.
Mert hogy mi fog történni? Tehát, ha ebbe az irányba haladunk, akkor mondd azt, hogy mi fog történni. Majd létrejön egy orosz-kínai unió, amivel ellensúlyozzák az amerikai befolyást, vagy... Tehát nyilván Kína számára, tehát Kína partnerre talált Oroszország esetében abban, hogy ugye nem osztják az amerikai hegemóniáról szóló világrendnek a képét, és ugye abban érdekeltek, hogy a világ egy
multipoláris
irányba induljon. De hogy erre valóban milyen ráhatása van mondjuk Kínának, vagy Oroszországnak rövid távon, ez megint másik kérdés. Ahogy említettem, Kína számára ez egy olyan politikai dilemma, hogy politikailag látható, hogy most Oroszország partner, az Egyesült Államok inkább ellenfél, de hát a gazdasági kapcsolatokat nem lehet megszakítani, nem lehet elvágni, mert azzal tönkrevágják a saját gazdaságukat, és tönkrevágják azt a fejlődést, amivel valóban egyszer, nem tudom, közép-hosszú távon esetleg Kína a nemzetközi rendszer egyik szuperhatalma, vagy nemzetközi rendszer egyik pólusa lehetne egy új, mondjuk kétpólusú világban, ahol még nem tartunk.
De nem csak a,
ez egy olyan dilemma,
a kínai kapcsolatokat nem lehet elvágni, hanem az orosz-európai kapcsolatokat sem, mert hogy zavartanul ömlik az orosz olaj Európába. Bocsánat, Anton, hogy megakasztottalak. Ez most egy ilyen kis húkot vetek be még hozzá azért, mert el kell köszönnünk a rádió hallgatóktól, de rögtön folytatjuk Antonnal, meg Roberttel is a Kínával kapcsolatos véleményt, és bedobtam a következőt, az oroszlának a kérdését, amiről szintén fogunk beszélgetni a műsorunk további részében. Úgyhogy kíváncsiak a beszélgetés további menetére, érdemes a Mandinának a YouTube csatornájára kattintani, ott az egész beszélgetést meg tudják nézni, meg tudják hallgatni. Addig is önöktől, a rádió hallgatóktól búcsúzik a Mandiner Harsztér és csapat, a Robert C. Kastelben, a Zsebszki Anton, illetve a házigazda Póca István. Viszont hallásra. És akkor folytassuk, és Anton, kérlek, hogy akkor a beléd folytott gondolatot zárjuk le.
Átadom a Korobinak, túl sokat beszélek.
Robert, akkor...
Majd elvitatkozunk. Vagy nem.
Hát én úgy gondolom, hogy amit Anton felvázolt, az kétségtelenül igaz, viszont ez a tegnap szemüvege. Tehát mi a tegnap szemüvegén nézzük a ma geopolitikai valóságát. Egypólusú világban valóban a gazdasági megfontolások, a kereskedelmi megfontolások azok, amik ezek a vezető megfontolások. Egy többpólusú világban a nemzetbiztonság sokkal-sokkal fontosabb, mint a gazdasági megfontolások. Erre a klasszikus példa Európa leszakadás az orosz olajról. Tehát látjuk azt, hogy a gazdasági, a kereskedelmi logika az diktálta volna, hogy Európa ne szakadjon le az orosz olajról, de a nemzetbiztonsági megfontolások mégis felülírták ezt a dolgot. Tehát ez az egyik dolog, amit el kell mondani, szerintem a szemüveg, itt az idei szemüveget cseréljünk, és megváltoztassuk a magyar külügyminisztériumnak a nevét, hogy a külkapcsolatok és a külgazdaság nem fordítva. A külgazdaság már sokkal kevésbé lesz fontos ebben az új világban, mint a külkapcsolatok, mint a machtpolitik, ahogy jiddisül hívják ezt a dolgot, a hatalmi politika az államok között sokkal-sokkal fontosabb lesz, mint hogy ki mit ad el kinek, tehát ezek sokkal fontosabb dolgok lesznek. Ez az első dolog, amit szeretnék elmondani. A második dolog az, hogy Kína nyilvánvalóan nem fogja feláldozni a saját jólétét, mondjuk úgy, Oroszország érdekében, viszont nagyon szívesen föl fogja használni Oroszországot, mint egyfajta faltörő kost, aminek a segítségével segít lebontani ezt a meglévő világrendet. Tehát ahhoz, hogy fölépüljön egy új világrend, kell kreálni egy káoszt, amit aztán ki lehet tölteni valami mással, és Kína most ennek a káosznak a fölállításán munkálkodik, és az egyik legfontosabb réselő kalapács ennek a káosznak a kialakításában az Oroszországnak hívják. Közel-keleti van egy ilyen réselő kalapács, de ez kevésbé jelentős. Jelenleg az orosz kalapács dolgozik a legmasszívabban, és ezért látjuk Kína támogatását az orosz erőfeszítések mögött, és nem csak gazdasági támogatást, látunk katonai támogatást, közvetett katonai támogatást, nagyon masszív kínai diplomáciai támogatást, és ezeknek a felhangját, vagy a hátterét a világrend feszegetése adja. Tehát minden, amit a kínaiak tesznek, azt a világrend feszegetésének a kontextusában kell látni, és ez szerintem sokkal-sokkal fontosabb lesz, mint Kínának a gazdasági kapcsolatai Európa bármelyik államával. Tehát lehet, hogy ünneprontó vagyok ezzel kapcsolatban, de Kína jelenleg a káoszra játszik, és Oroszország is a káoszra játszik, és megpróbálják átfogalmazni a nemzetközi kapcsolatok egész rendszerét, és gyakorlatilag a kínai béketerv, amit az ukrajnai háború rendezésére terjesztettek elő, gyakorlatilag hemzseg ezektől a fogalmaktól. Ez az alapgondolat ennek az egésznek, hogy ahhoz, hogy megoldjuk ezt a háborút, ez a háború a multipolaritás valóságában született, és csak multipoláris megoldásokkal lehet megoldani a régi lózungokkal, ahogy a kínaiak hívják a szabályokon alapuló világrendet, ezt nem lehet megoldani. Látjuk azt, hogy a terminológia, amit Kína használ, és amit Oroszország is használ, kialakult egy teljesen új diplomáciai nyelv, hogy hogyan elemzik ezt a világot. Már nem beszélnek a szabályokon alapuló világrendről, hanem a nemzetközi kapcsolatok szabályainak a betartásáról beszélnek, és ez a második dolog. És a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, amit biztos nem fogunk látni, az egy Kína-orosz NATO. Tehát Kínának a külkapcsolatai nem így működnek. Kínának nincsenek szövetségesei. Tehát Kína az Egyesült Államokkal ellentétben nem ír alá ilyen szövetségi rendszereket, és nincsenek épületek, és nincsenek kék zászlók, és tudom én résztábla a kapu alatt, meg hasonló dolgok. Kínának a kapcsolatai, a stratégiai kapcsolatai mondjuk Iránnal, Pakisztánnal, Oroszországgal sokkal tranzakcionálisabbak, ilyen Trump-szerűek mondjuk úgy, és látjuk azt, hogy Irán például nagyon-nagyon szerette volna ezt az orosz-kínai-iráni hadgyakorlatot, egyfajta ilyen ellen-NATO-vá kifejleszteni, a kínaiak hallani sem akarnak ezekről a dolgokról. Ők nem kötelezik el magukat senki mellett, a kapcsolataik, ahogy mondtam, tranzakcionálisak, és Oroszországot is egyfajta eszköz, egy nagy eszközként használják ebben a konfliktusban, és szerintem így kell vizsgálni ezeket a dolgokat, és nem a kereskedelmi kapcsolatok lencséjén keresztül, amik fontosak, de már kevésbé fontosak, mint voltak mondjuk a 90-es években.
Robert úgy fogalmazta, hogy a hatalmi politika az fontosabb már, mint a gazdaság, meg a gazdasági kérdések, de hadd öntsek olajat a tűzre, méghozzá a már említett hírrel, hogy zavartalanul ömlik az orosz olaj Európába a török kikötőkön át. Ugye a hír az úgy szól, vagy a kérdés feltevés, hogy akkor mi értelme a szankcióknak, hogyha gyakorlatilag ilyen kerülő úton, de eljutnak Európába mégis az orosz olaj, és az eljut Európába, és az orosz kapcsolat, az tulajdonképpen fű alatt erősít. Most a hatalmi politikával megkerülik a gazdasági politikát, vagy a gazdaságpolitika kerüli meg a hatalmi politikát? Itt mi történik szerinted?
Ami Törökországot illeti, látjuk azt, hogy Erdoğan határozottan leszakította Törökországot a régi nyugati európai orientációjáról, és Törökország gyakorlatilag most egyedül áll sík mezőben, hármas úton, és azon gondolkodik már igen hosszú idő, hogy melyik irányba induljon el. És ez az útkeresés, ezen a hármas úton az egyik út az a nyugati, európai, NATO, stb. Bekötés, a másik pedig egy ilyen közép-ázsiai, türk bekötés, ami óhatatlanul Oroszországgal hozza őket kapcsolatba, és kialakul ez az orosz-török démontangó, hogy néha támogatják egymást, néha meg egymás ellen cselekszenek, és a másik irány pedig ez a szunni-muszlim irány, amelyik a közel-kelet és az iszlám világa felé sodorná Törökországot, és ebben a pozícióban látjuk ezt az igen ellentmondásos politikáját Törökországnak, és nem csak Oroszországgal szembe. Tehát láttuk azt, hogy a gázai háború kitörése után olyan hírek kerültek napvilágra, hogy a török robbanóanyag és lőszer export Izraelbe hatalmasat ugrott a háború kitörése óta, tehát Törökország itt is jól keres, annak ellenére, hogy ez a deklarált politikájával teljesen ellentétben áll. Utána láttuk azt, hogy Törökország szankciók alá veszi Izraelt, egy időre megállítja az exportokat Izraelbe, és akkor rá két hétre újra megindultak az exportok Izraelre. Tehát látjuk ezt a skandert a török gazdasági érdekek és a török politikai érdekek között, de én azt hiszem, hogy ami Törökországot illeti, hogy a Törökországnak csak a gazdasági érdekeit néznénk, akkor egyértelmű, hogy az európai közeledés a Törökországnak az európai integrációja talán ez lett volna a legjobb gazdaságilag, és nem ez a gazdasági káosz, amiben Törökország süppet, de ugyanakkor látjuk, hogy az ideológia és a hatalmi gondolkodás az, hogy Törökország nem egy szövetség részeként, tehát nem az Európai Unió részeként, vagy a NATO részeként akar nagy lenni, hanem önmagában. Önmagában Törökország egy történelmi birodalom, épp úgy, mint Irán, és megilleti egy hely a nap alatt, teljesen függetlenül mindenféle papíroktól, amit más országokkal írnának alá. És ezt látjuk elsősorban Erdoğannak a politikájában, a török önállóságot. És ez a magyarázat úgy erre a gazdasági szlalomozásra, mint a politikai ügyeskedéseire is.
Így 45 perc körül az lenne a kérdésem, hogy maradjunk-e Kínánál, vagy pedig kezdjük el Sojgut?
Nem... Egy pici vitát akartál, hogy hadd
így két van, pont a hadra akkor, eljön. Akkor lehet, hogy Sojgutról nem lesz idő.
Igen, tehát bocsánat, az egyik, hogy a Törökország lenne az egyik reakció, a másik pedig Kína. Hatalmi politika. Kína, igen. Egyébként alapvetően Kína kapcsán nincs vita, tehát egyetértek azzal, amit mondtál, hogy Kína felhasználja Oroszországot a saját érdekei számára szempontjából, és megpróbálja eltörni ezt a nyugati világrendet Oroszország által. Ami a hatalmi politikát illeti, itt vitatkoznék, hogy hatalmi politika egyre fontosabbá válik. Ugye látunk ilyen blokkosodást, saját szövetségi rendszernek a megszorítását, beszorítását az elmúlt időszakban, de az igazság az, hogy a hatalmi politika, a hatalmi tervek, célok nem folytathatóak a gazdasági háttér nélkül. Tehát, hogyha Kína az eddigi kapcsolatait mondjuk a nyugattal hirtelen eltörné, megszakítaná, akkor nem teljesülne Kínának az a célja, hogy a világ vezető hatalmává váljon valamikor a következő évtizedekben. Tehát nem működik a kettő egymástól függetlenül. Ugye Kína a 90-es években nem is volt benne a top 5 EU-s partner között, valami 30 milliárd dollár környékén volt a kereskedelmi forgalma az akkori Európai Unióval, ma pedig több mint 800 milliárd dollárról beszélünk, ezek hatalmas számok. Ezt a fajta bázist, ami Kína gazdasági jólétét is lehetővé tette, ezt Kína nem fogja megakadályozni. Tehát Kínának van ideje, és egyébként ugye a kínai politika erre épül, hogy szép lassan, fokozatosan, nem megkockáztatva az eddigi felépítményt, az eddigi kapcsolatokat fogja folytatni a politikáját. Ami Törökországot illeti, és bocsánat, még egy gondolat Kínára, ugye Kínának is vannak geopolitikai és politikai projektjeik, tehát részben igaz, amit, vagy részben egyetértek azzal, amit mondtál, hogy Kínaért van, nem pusztán tranzakcionális alapon gondolkodik, de azért ott volt például az egyövezet egy út, amit ugye Kína 2013-ban hirdetett meg, ez egy geopolitikai projekt, ott köttettek együttműködések, gyakorlatilag minden résztvevő országot próbáltak berántani ebbe a kínai geopolitikai projektbe, beleértve Oroszországot, közép-ázsiai országokat, közép-európai és kelet-európai országokat. Ott volt például a 16+1, majd 17+1-es kezdeményezése Kínának, vagy ugye ott van a Sánkhai Együttműködési Szervezet Oroszországgal, Indiával, Pakisztánnal közösen. Tehát ezek már ugye katonai irányultságú, elsősorban biztonsági terrorellenes szervezetek, és elsősorban a Sánkhai Együttműködési Szervezet, de hát ebből lehet akár egy katonai szövetség is, hogyha minden fél, minden partner úgy akarja. És akkor Törökország azt gondolom, hogy nem, tehát ugye mondtad, hogy Törökország kilépett ebből az európai buborékból, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, és sokkal, tehát az európai kapcsolatait átszervezte. Azért én azt gondolom, hogy Törökország ezen belül az európai nyugati szövetségi rendszeren belül foglalt el egy a lehető legszélsőségesebb helyed, de ettől függetlenül ugyanúgy ebben a nyugati szférában van. A nyugati kapcsolatai továbbra is, tehát elsősorban a nyugati kapcsolatai jellemzik Törökországot, itt is, hogyha a kereskedelmi kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat nézzük, a török export 40%-a az Európai Unióval bonyolódik le. Tehát Törökországnak, függetlenül attól, milyen politikai feszültségek, viták voltak az elmúlt években, Törökországnak Európa a legfontosabb gazdasági partnere, minden kapcsolat Európával fűzi össze. Törökországot ugye NATO tagországról beszélünk, és ez az ország jelenleg profitálni próbál ebből a nemzetközi helyzetből, profitálni próbál a szankciók hatásától, jó, Törökország nem fogadott el szankciókat Oroszországgal szemben. Profitálni próbál a turizmusból, az orosz turistákból.
Anton, bocsánat, szaladom ki a műsoridőből.
Jó.
Robertnak átpattintanám a labdát, nem tudom, hogy szeretnél reagálni, vagy ha nem, akkor, akkor megsoroznának még egy halom izraeli kérdéssel, de akkor reagálj, kérlek.
Csupán azt akarom mondani, hogy én igyekszek a trendeket elemezni, tehát a hosszú távú trendeket, és nagyon kell óvakodni attól a helyzettől, hogy úgy járjunk, mint a béke, akit szépen lassan megfőznek a fazékban. És csak akkor vesz észre, hogy a víz for, mikor már megfőtt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a Kína már nem az a Kína, és ez a Törökország már nem az a Törökország. Ez nagyon fontos, hogy ezeket a hosszú távú trendeket figyeljük. Mert hogyha, tudom én, hogyha mostani csak a kereskedelmi trendeket figyelem Izrael és Törökország között, akkor gyakorlatilag semmi probléma nincs. Mi a probléma? Tudom én, Törökország háromszor annyit ad el Izraelnek, mint Izrael Törökországnak, már nem 50-50 az arány, de nagyjából a kereskedelmi kapcsolatok vannak. Tehát a probléma az, hogyha a lejtőnek egy szűk szakaszát nézzük, akkor nem tudjuk sokszor, hogy most fölfelé megyünk, vagy lefelé megyünk. Tehát ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom a hosszú távú trendeket figyelni, és itt nyilvánvaló, hogy ez nem egy bináris dolog, hogy vagy hatalmi politika, vagy gazdaság, hanem itt súlyzásokról van szó. De hogy egy mondatban foglaljam össze, ez már nem az a Kína és nem az a Törökország, amihez szoktunk mondjuk a 2000-es évek elején, hogy teljesen másképp viselkednek ezek a birodalmak most.
Kimaradt a mozgósítás.
Csak egy tényleg gyors megjegyzés, okay. István, csak Törökországra visszatérve, nekem történész az egyik végzettségem, én szeretek a dolgokat folyamatában, tehát hosszabb távon szemlélni, nem az elmúlt egy évet vagy két évet, hanem mi volt a 80-as években, 90-es években, 70-es években. Tehát ha megnézzük a török nyugati kapcsolatokat, a mélypont a 70-es években volt, ugye Ciprusnak a megszállása, a ciprusi konfliktus során 1974-ben, annál mélyebbre soha nem süllyedtek még a török-európai kapcsolatok. Gazdaságot tekintve, politikai kapcsolat, katonai kapcsolatokat tekintve, 40-50 évvel ezelőtt Törökország sokkal-sokkal rosszabb helyzetben volt a nyugat számára, sokkal ellenségesebb volt a nyugat szempontjából, mint most. Az elmúlt 20 évben olyan módon felfutottak a nyugati kapcsolatok, és ugye felmerült Törökország ugye 90-es vége, évek vége óta, 2000-es évek eleje óta, bár be van fogyasztva, de ugye akkor merült fel először Törökország EU csatlakozása. Ez annak a következménye, hogy a kapcsolatok azóta ugye folyamatosan emelkedő pályán voltak. A mélypont nem most van, hanem 50 évvel ezelőtt volt.
Ebben különben nem értek egyet, tehát soha nem láttuk a hidegháború alatt, hogy Törökország úgy koketált volna a Szovjetunióval, mint most Oroszországgal. Tehát ebben a szerelmi háromszögben Törökország messze másképp viselkedik, mint a 70-es években. 70-es években soha nem állt volna ki így Oroszország mellett, vagy Szovjetunió mellett Törökország, mint ahogy most látjuk ezt a kettős játékot tőlük. Tehát a kép nem egyértelmű ezen a téren.
De hát várjál, de hát nem állnak ki Oroszország mellett. Hát ugye bezárták a szorosokat, Ukrajnának fegyvereket küldenek, a Bajkár gyárakat épít ukrán területen, Erdoğan pedig minden lehetséges fórumon elmondja, hogy Krímet Ukrajnának vissza kell szereznie, és soha nem fogják elismerni Ukrajna területi integritásának a megsértését. Az, hogy gazdaságilag Törökország profitál az orosz kapcsolatokból, az más kérdés. De politikailag egyetlen olyan nyilatkozata sem volt Erdoğannak, ami Putyin irányában nyitott volna.
Én csak azt láttam, hogy politikailag remekül játszotta a Rontópál szerepét ebben a svéd meg a finn NATO csatlakozásban, tehát én azt hiszem, hogy Törökország mindenképpen egy kakuktojás a nyugati táboron belül, és soha nem volt ennyire kakuktojás a hidegháború általad említett 70-es években, mint most. És Törökország egyre inkább egy ilyen önálló politika felé sodródik, ami egy önálló középhatalomnak határozza meg magát.
Nem tudom, hogy szeretnétek-e ezt tovább pörgetni. Megjött végre a vita, viszont a műsoridőnk meg elment. Úgyhogy nem tudom, Robert, nem fogom tudni megállni, egy kérdést hadd tegyek fel neked. Nagyon röviden kérlek, hogy reagálj.
Tudom, mit fogsz kérdezni, István.
Tudod, egy jó szalagcímet hadd olvassak. Ez pedig a következő. Izrael nem tudja legyőzni a Hamaszt, részben elveszítette a háborút.
Hát, tudtam, hogy ezt fogod kérdezni. Hát
beszélgettünk erről már külön is, igen.
Igen. Tehát gyakorlatilag, mert cikket illeti, mivel a cikknek a szerzője nem nincs semmilyen háttere a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatban, úgyhogy ezt nem akarom rajta számon kérni, mert nem szakértője a témának. Tehát nem erre szeretnék reflektálni, hanem arra az állítására szeretnék reflektálni, hogy a gerillákat nem lehet legyőzni. Tehát volt elhangzott többször egy ilyen állítás ebben az interjúban, hogy a gerilla az maga a nép, és a népet nem lehet, tehát a gerillákat nem lehet legyőzni, és ezért Izrael sem fogja legyőzni a Hamaszt is. Ami az általános képet illeti, tehát én mikor legutoljára megvizsgáltam, akkor általában a háborúkat népek nyerték meg, és népek vesztették el. Tehát csak azért, mert egy gerilla maga a nép, azért még elveszthet egy háborút. Tehát ez a józan paraszti ész szintjén. És ha megvizsgáljuk a számadatokat, az utóbbi 200-300 évnek az adatait, úgy a gerillák, mint a terrorizmus terén, akkor azt látjuk, hogy a gerilla hadseregek az esetek döntő többségében elvesztették a háborúikat. Tehát 1945-ig a háborúiknak talán a 20-21%-át nyerték meg a gerillák, és a 80%-át pedig az államok, akik ellen a gerillák harcoltak. Utána jött egy ilyen a dekolonializációs periódus, mikor a sikerhányadosa a gerilláknak fölkapaszkodott a 30% köré, de még mindig a háborúknak a döntő többségét az állam nyerte meg a gerilla ellen, és az utóbbi évtizedekben pedig szintén látjuk a gerilla hadviselés sikerének a hanyatlását. Ez ami a gerillákat illeti. Ami a terrorizmust illeti, itt is a számadatok igen egyértelműek. Tehát elenyésző azoknak az eseteknek a száma, amikor egy terrorszervezet legyőzött egy államot, talán 4%-ról beszélünk. Az esetek tovább 8%-ában értek el bizonyos sikereket, de az esetek döntő többségében, tehát ha jól emlékszem, 80%-81% körül az állam legyőzi a terrorszervezetet. Tehát azt állítani ilyen általános, ilyen összefoglaló állításként, hogy a gerillát nem lehet legyőzni, ez szembe megy egész egyszerűen a számadatokkal. Tehát ez bizonyíthatóan téves ez az állítás.
Csak a jegyzőkön kedvéért mondom, hogy kihagytuk Rafát, kihagytuk az egyiptomi-izraeli kapcsolatokat, Doha közvetíteni próbál Izrael és a Hamász között, de Európából kihagytuk az ukrán frontról a Sojgunak a leváltását, az új orosz minisztert, védelmi minisztert, kihagytuk Harkivot, az EU-s támogatásokat és mozgósítást Ukrajnában. Ambiciózus tervekkel álltunk neki itt a mai beszélgetésnek, de itt az aktualitások felülírták. Remélem, hogy a következő hetekben azért lesz még erre idő, és még van egy témánk, amit hetek óta hajtunk magunk előtt, ez a szankcióknak a hatékonyságának a kérdése, meg az EU szankciók, de próbálunk ezekre is időt szakítani. Viszont a mai műsődőkben ennyi...
Múlt héten volt három adás is, és akkor...
És akkor is sikerült.
Végtetni az összes témán.
Igen, hát ja, lehet, hogy többet kell akkor fölvenni. Na de, akkor köszönöm szépen itt a mai beszélgetést mindkettőtöknek, Robert Cikászának és Ben Darzsevszky Antonnak. És köszönjük szépen a Mandiren nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Búcsúzik a házigazda, Póca István. Viszontlátásra, viszont hallásra.